Testvérek, az előbb felolvasott szakaszból olvasok újra két verset, Krónikák második könyve a 32. fejezetéből. A király így szólt a néphez, legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek az asszír királytól, meg a vele való egész sokaságtól, mert velünk többen vannak, mint ő vele. Ő vele emberi erő van, mi velünk pedig Istenünk az Úr, aki megsegít bennünket, és velünk együtt harcol harcainkban. Eddig Isten írott igéje. Foglaljuk el helyünket. Az elmúlt hét nekünk reformátusok életében mindenképpen egy kiemelkedő hét volt. Bizonyára sokan hallottak, és talán látták a tegnap délelőtti élő közvetítést is a Csillagpont országos ifjúsági találkozóról, amit immár negyedik ízben rendezhettünk meg. Ennek az ifjúsági találkozónak, amelyre 16 évtől fölfele vártuk a résztvevőket, a központi kérdése és a központi gondolata, ami minden egyes alkalmon elhangzott, az így szólt: honnan veszed a bátorságot? Honnan veszed a bátorságot? És talán annak idején mi szervezők sem gondoltuk, hogy ennyire aktuális lesz majd ez a kérdés, és talán mi magunk is meglepődtünk azon, hogy a fiatalok között is milyen hihetetlenül aktuális a kérdés. Honnan veszed a bátorságot? Mert egyre nagyobb bátorságra van szükség ma ahhoz, nem csak idősnek, hanem fiatalnak is, hogy merjen azon az úton járni, amit példaképpen előtte a szülei jártak, ha az persze példamutató út volt. Egyre nagyobb bátorság kell ahhoz ma, hogy a hívő ember kimerjen állni a hitéért, hogy a hívő ember merjen bizonyságot tenni a benne lakó kegyelemről és benne lakó bizalomról. Egyre nagyobb bátorságra van ahhoz szükség, hogy az ember úgy intézze idejét, hogy beleférjen az is, hogy összegyűlünk hetente egyszer itt az Isten házában, ahol együtt lehetünk olyanok, akiknek fontos az Isten igéje, és dicsérjük együtt az Istent, és odafigyelünk az ő szavára. Egyre nagyobb bátorság kell, mert annyi minden van. Mert talán a vasárnap a hét egyetlen napja, amikor egy kicsit pihenni lehet. Honnan veszed a bátorságot, hangzott el a kérdés, és született rá annyi csodálatos felelet. Honnan veszed a bátorságot? Egyáltalán ahhoz, hogy élni akarj. Honnan veszed a bátorságot ahhoz, hogy gyermeket vállalj? Hogy gyermekeknek életet adjunk ilyen időben, ilyen világban? Felolvasott bibliai szakaszunk egy nem különben bátorságot igénylő korszakban történt. Ezékiás király idejében, akit a Szentírás csak úgy emleget, hogy az istenfélő király, aki megmert lépni olyan dolgokat, amiket elődjei közül nem sokan, kidobáltatta a bálványokat a templomokból, leromboltatta a különböző vidéki szentélyeket, ahol pogány istenekhez imádkozott Izrael népe. Bátor király volt. Bátor király volt egy olyan politikai helyzetben, ahol mindennaposak voltak a királygyilkosságok. Mindennapos volt az, hogy a szomszéd asszír nagy hatalom és birodalom gondol egyet, és megindul a marokki kis Júdea ellen. Mit tesz ilyenkor egy király? Mit tesz ilyenkor egy vezető ember, amikor nincs bizonyosság, és nincs nyugalom, és nincs állandóság, és nincs kiszámíthatóság? Mit tesz ilyenkor olyan ember, akire életek vannak bízva? Mit tesz ilyenkor egy vezető ember? Ez egy olyan érdekes kérdés, mert ilyenkor szoktak előjönni a praktikák, és ilyenkor szoktak előjönni a játszmák, és ilyenkor szoktak előjönni a taktikázások, hogy valamilyen úton, módon majd én megoldom, összefogok, összesúgok, igénybe veszek olyan dolgokat, amelyekről tudom, hogy nem kellene, és majd valahogy ki megúszom, valahogy majd elintéződik, valahogy majd elcsúszunk, és körbe-körbe tudjuk majd kerülgetni a problémákat. De mit tesz ilyenkor egy olyan vezető ember, akit csak így emlegetnek az utókor, hogy az Isten félő ember, az Istennek tetsző ember. Volt itt ezen az előbb említett csillagponton a több mint 100 koncert és program között olyan is, amikor politikusokkal találkozhattak a fiatalok, és olyan politikusokat hívtunk meg, és próbáltunk oda csábítani, akikről szintén elmondható ez, ami erről a királyról, hogy Istennek tetsző életet él. És ott volt ezen a találkozón, ezen a fórumon Molnár Róbert, aki Kübekháza polgármestere, aki egy nagyon érdekes és első hallásra talán megmosolyogtató dolgot mondott el, hogy mit tesz akkor, amikor egy olyan helyzet előtt áll, amikor nem tudja, hogy mit döntsön. Mit tesz akkor, amikor egy olyan szerződést kellene aláírni, amelyről talán lehet sejteni, hogy ez nem a legjobb, vagy nem a legjobb lesz a településnek, vagy mit tesz akkor, amikor érzi, hogy törbe akarják csalni. Azt mondta Molnár Róbert, ilyenkor megkérdezi az Úr Jézus Krisztust, hogy Uram, te vajon aláírnád ezt a szerződést? Ugye ez egy kicsit megmosolyogtató dolog, nem? És akkor majd hogy válaszol az Úr? Majd küld egy üzenetet, talán küld egy elnézést, SMS-t, vagy talán valahogyan majd elkezd világítani az a papír, hogy igen, ezt írd alá, azt meg ne írd alá. És az ember elmosolyodik, hogy te jó ég, mi köze van ennek a politikához, mi köze van ennek a közélethez, hogy kerül Isten egy polgármesteri hivatalba. És olyan fantasztikus volt hallani a bizonyságtételét, hogy amikor mindig az Istentől kér tanácsot, van olyan nyugalom önti el, hogy egyszerűen tudja, hogy mit kell csinálnia. Javaslom mindenkinek, keressen rá, aki tud, Kübekháza weblapjára, honlapjára. Ott el lehet olvasni ennek a polgármesternek a bizonyságtételét is. Fölvállalta és elmondta mindazt, amit mi takargatni szoktunk. És érdemes megnézni, hogy megy annak a településnek az élete, és mik történnek ott. Mit tesz egy szorult helyzetben az Isten félő ember? Az Istenhez kiállt. Ezékiás királyék föltették a kérdést. Hogyan fogunk most megmaradni, amikor az asszír birodalom megindult ellenünk? Milyen lehetőségeink vannak? Milyen szövetségeket tudunk kötni? Kiket tudunk segítségül hívni, pláne az egyiptomiakat? Talán Babilont, vagy kit fogunk tudni majd segítségül hívni? Ezékiás király nem volt könnyű helyzetben. Mint amikor mi sem vagyunk könnyű helyzetben. Akkor, amikor olyan helyzet előtt állunk meg, ahol megáll a tudományunk. És hadd mondjak el egy örömüzenetet. És hadd legyen ez a mai nap első örömüzenete. Ezékiás király sem tudott volna olyan döntéseket hozni, amit kellett volna, ha nem állt volna mögötte, ha nem álltak volna mögötte olyan emberek, nem sokan, de egy-kettő igen, akik az Isten akaratát és üzenetét tudták tolmácsolni neki. Ilyen ember volt Ezékiás mögött Ézsaiás próféta. Ismerjük mindnyájan Ézsaiás, olvassuk talán, a legszebb bibliai igéket mondta el annak idején. És ez az Ézsaiás arra a kérdésre, hogy hogyan maradunk meg, kétféle választ adott Ezékiásnak. Figyeljük csak erre. Az első válasza ez volt, megtalálható a Bibliában. Ha nem hittek, bizony meg nem maradtok. Ha nem hittek, bizony meg nem maradtok. Elképzeltem a jelenetet, ahogy meghallom én, mint egy király, ezt a bíztatást, és elképzeltem, hogy vajon ez engem megnyugtatna-e. És lehet, hogy nem nyugtatna meg. Lehet, hogy egyre frusztráltabbá tenne, mert az egész itt olyan megfoghatatlan dolog, mert az egész Isten kérdés annyira nehezen értelmezhető, talán nem. Mit jelent az, hogyha nem hiszek, bizony meg nem maradtok? Miben higgyek, vagy kiben higgyek? A másik üzenete viszont ez volt, Aki hisz, az nem fut. Aki hisz, az nem fut. Mert futni a legkönnyebb olyankor, amikor összecsapnak a fejem fölött a hullámok. Futni a legkönnyebb akkor, amikor kilátástalan helyzetben vagyok. Elfutni és elmenekülni egy más világba, elfutni és elmenekülni a bajok elől, ahelyett, hogy szembenézni vele. Aki hisz, az nem fut, bíztatta Ézsaiás a királyt. És így már érthető, mit jelent ez az előbbi mondata is, hogy ha nem hisztek, bizony meg nem maradtok. Mert igen, a hit az sokszor megfoghatatlan és értelmezhetetlen dolog a számunkra. De itt egy kézzel fogható magyarázata és értelmezése. Aki hisz, az nem fut. Aki hisz, az egyenesen megáll. Aki hisz, az felfelé tekint. Aki hisz, az erőt merít az Istentől. Aki hisz, az szembe mer nézni. Aki hisz, az nem választ hátsó kapukat és kiskapukat. Aki hisz, az nem tesz olyat, ami valamikor talán még zavarta a lelkiismeretét, de most már mindegy. Aki hisz, az nem rohangál emberi segítségért. Aki hisz, az nem fut. Micsoda bátorítás! Micsoda erő van ezekben a szavakban! Micsoda hatalom van ezekben a szavakban! És olyan jó lenne, hogyha a mi életünk tornyosuló nehézségei között lenne olyan valaki mögöttünk, aki ugyanígy tudna bátorítani bennünket. Milyen jó lenne, hogyha állnának mögöttünk olyan emberek, akikről tudhatjuk, hogy minden nap imádkoznak értünk. Ha állhatnának olyan emberek, akikről tudjuk, hogy az Isten felé mutatnak, és nem pedig a kiskapukat mutogatják nekünk. Milyen jó lenne, hogyha ez a református gyülekezet olyan közösség lehetne, ahol tudhatja minden tagja, hogy ott állnak mögöttem azok, akik rám gondolnak. Ott állnak mögöttem, akik az Isten erejét és üzenetét közvetítik. Ott állnak mögöttem azok, akik ilyen tanácsokkal látnak el, és nem pedig gyarló és idejük való emberi tanácsokkal. Ezékiás király ezért tudott előállni, odaállni a katonák elé, a harc előtt, és olyan bátorító szavakat mondani, aminek egyébként semmi értelme nincs többszörös túlerő elleninduló hadseregnek. Ezért tudta elmondani, legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek az asszír királytól, meg a vele való egész sokaságtól. Miért? Mert velünk többen vannak, mint velük. Kedves testvérem, tekints most vissza egy kicsit az életedre. Egy kicsit most figyelj befelé, és nézd vissza. És állj meg életed azon pontjainál, amikor úgy érezted, hogy teljesen egyedül vagy. Amikor úgy érezted, hogy senki nincs melletted, hogy senki nem tud segíteni rajtad. Amikor úgy érezted, hogy magányos vagy, pedig talán körbe lesz szerető család, talán körbe lesz gyülekezet, barátok, mégis magányos vagy. Gondolj vissza ezekre a pillanatokra. Nagyon rossz érzés, nagyon nyomasztó érzés. Vajon elmered-e hinni azt, hogy ezekben a pillanatokban nem voltál egyedül? Vajon elmered-e hinni azt, hogy többen voltak veled, mint ahogy az első pillanatra látszott? És vajon elmerjük-e hinni, hogyha a jövőbe tekintünk, abban a jövőben, ami nem kecsegtet semmi jóval talán, elmerjük-e hinni azt, hogy többen vannak velünk, mint ellenünk. És ez nem egyfajta nyugtatgatás, ez nem egyfajta probléma odébb tolás, hogy persze hidd el, hogy többen vannak veled, aztán, hogy ez hogy fog majd megnyilvánulni, azt persze nem tudom elmondani. Igenis, el tudom mondani. El tudom mondani. Azért, mert én már tapasztaltam. Azért, mert én ezt már átéltem a saját életemben. Olyan helyzetekben, amikor megállt a tudományunk, amikor nem volt hatalmam történések felett, és nem tudtam mit tenni, csak oda borulni az Isten elé. És akkor megtapasztaltam, hogy nem vagyok egyedül. Hogy többen vannak velem, mint azzal vagy azokkal, akik ellenem hágnak és ellenem törnek. Vajon jelent-e számunkra biztatást, megnyugvást, hogy mindennel, de mindennel, ami ellenünk támad, és mindenki, aki ellenünk fordul, csak emberi erőt tud felmutatni. Nincs többe. Benne velünk ott van az Isten. Velünk, akik benne hiszünk, aki hozzá kiáltunk, velünk van az Isten. Az az Úr, aki megsegített bennünket eddig. Az az Úr, aki együtt harcolt velünk harcainkban. Rá tudod-e állítani az életedet erre a bizonyosságra, erre a kőszikra alapra? Honnan veszed a bátorságot arra, hogy megtedd ezt a lépést? Honnan veszed a bátorságot arra, hogy nem futsz el, mert hiszel? Honnan veszed a bátorságot arra, hogy higgy abban, akit nem látsz? Higgy abban, akiről talán a papok olyan hihetetlenül félrevezető módon tudnak néha beszélni? Honnan veszed a bátorságot, hogy higgy abban az Istenben, aki pedig már annyiszor megmutatta hatalmát? Bátorság. Ez a mi nagy kérdésünk. Bátorság, ez a mi nagy válaszunk. De nem olyan bátorság, amit felmutat körülöttünk a világ. Nem az a bátorság, amikor sötétített ablakú, nagy Mercedesek mögül bekiabálnak és átkiabálnak az utcán. Nem. Nem erről a bátorságról beszélünk. Arról a bátorságról, amelyről Billy Graham nagy prédikátor egyszer ezt mondta, ez a bátorság, ez a fajta bátorság ragályos. Ragályos. Ha akad egy, aki bátran kiáll, a többiek gerince is kiegyenesedik. Erről a bátorságról beszélek. És ez már, ugye értjük, nem emberi bátorság. Ugye értjük, hogy ez már nem kiérdemelhető bátorság. Ugye értjük, hogy ez már nem sötétített üveg mögött való bátorság. Ez már az a bátorság, amivel Isten ajándékozna meg az övéit, téged és engem. Ez az a fajta bátorság, amellyel az Isten lehajolt ezért az ember világért. Ez az a fajta bátorság, amely ha a tiéd lesz, akkor nem fogsz futni. Ezt a bátorságot kínálja most nekünk az Isten. Ezt a bátorságot kínálja most mindnyájunk számára. Ó, ne mondd azt, hogy te már öreg vagy ehhez. Ó, ne mondd azt, hogy te még túl fiatal vagy ehhez. Ó, ne mondd azt, hogy neked már annyit, te már annyiszor megütötted a bokádat, te már annyiszor hittél, te már annyiszor csalódtál, mert még olyan bátorságot nem éreztél, amit az Isten tud adni az embernek. Istennek népe, legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek. Ő vele emberi erő van, mi velünk pedig Istenünk az Úr, aki megsegít bennünket, és velünk együtt harcol harcainkban. Amen. Isten igéjére válaszképpen énekeljük a 165. dicséretünket, az előbb megkezdett énekünket, ennek is az 5. versét. Egyszerűvé formáj, belső lelkiképpen, békességben, csöndességben.